Kulusz Borsai műhelyt 11 évvel ezelőtt alapítottam egy német-román alapítvány segítségével, Ravensburg e.V. alapítvány segítségével, olyan, mint egy művészeti galéria. Mivel képzőművészet terápiával foglalkozom, különböző festékekkel dolgozunk, vízfestékkel, temperával, guással, de használjuk az olajpasztelt, színes ceruzákat, filztollat, rajszenet, ceruzákat.
És hogyan zajlik egy foglalkozás, amit tartasz ott Kolozsborsán? Van valami technika, amit követsz, alkalmazol, egyénileg, csoportosan dolgoznak a páciensek?
Hát valamikor réges-rég az elején, mikor kezdtem, csoportos foglalkozásokat is tudtam tartani. Mióta műhelyt váltottam, és meg kell osszam a műhelyt egy kolléganőmmel, azóta csak egyéni foglalkozást tartok. Különböző művészetterápiás technikákat használok. Egyrészt, mivel krónikus pszichés betegekről van szó, a páciens pozitív része, vagy a nem sérült identitás, tudat és psziché, a lélek nem sérült részét használjuk, és használom fel. Tehát a páciens mondjuk a saját témával, vagy hozott témát ajánlja föl, és ezt dolgozzuk ki. Tehát, hogyha éppen rossz álma volt, vagy rossz a kapcsolata mondjuk az pácienssel, vagy baráttal, akkor ezt itt a képzőművészeti eszközökkel, tehát papíron, festékkel, ceruzával le tudja rajzolni, tehát el tudja mondani. Tulajdonképpen itt nem ilyen pszichoterápiás foglalkozás, a művészetterápiát is ebbe a csoportba sorolják. De egyébként tulajdonképpen vizuális eszközökkel fejezi ki magát, nem szóban. Itt nagyon fontos az, hogy mit ad elő önmagából. Mit tud a papírra vetíteni, mert az, amit lerajzol vagy megfest, tükrözi az aznapi vagy az akkori lelkiállapotot. És mivel nagyon jól lehet olvasni ezekből a munkákból, tovább lehet fejleszteni. Tehát tulajdonképpen egy ilyen foglalkozáson sorozat munkáról is lehet szó. Mert azt, amit lerajzol, és éppen nincs megelégedve, akkor az adott témával mondjuk tovább lehet lépni. Tehát egy következő papíron folytathatja, kiegészítheti azt, amit elkezdett. Tulajdonképpen a képzőművészet terápiáról lévén szó, három lépést kell figyelni a papíron. A papír teréről lenne szó, tehát egy fehér felület, egy A4-es vagy A3-as, sőt egy nagyobb papírfelület, hogy azt hogyan tölti be. Mert azt, amit lerajzol, az önmagát is képviseli, saját magát is kifejezi a papíron, függetlenül attól, hogy ember alakról, vagy éppen egy virágról van szó. Na most nagyon fontos ez az, amit lerajzol, hogyan mutat a papíron. Van-e egysége, vagy összefüggése, van-e rend, fegyelem? Mert ez mind tükrözi a pszichés, a lelki állapotát. Akkor, hogy esetleg, hogy milyen színt használt, számára az mit jelent? Tehát nyugodtan használhat barnát, feketét, az nem jelenti azt, hogy éppen ön rossz hangulatban van. Tulajdonképpen figyelem magát a pácienst, hogy hogyan fog hozzá egy munkához. Tehát hogyan jön be a műterembe, hogyan ül le, milyen eszközt vesz elő, mivel szabadon választhat. Akkor papírként mekkora papírra szeretne rajzolni, kisebbre, nagyobbra, négyzet alakúra, kör alakúra, tehát azt is megválasztja. Akkor itt nagyon fontos az, hogy nyomás erősség a papíron. Milyen nyomot hagy a papíron, független attól, hogy ecsettel vagy ceruzával dolgozik. Tehát itt az energia kifejtéséről lenne szó, az indulat, az érzések, tehát hogyha alig nyomja meg a ceruzát mondjuk, akkor jelenthetné az, hogy mennyire szeretne, vagy mennyire akar kimaradni az aznapi foglalkozásból, vagy egyáltalán részt akar-e venni, vagy szükségképpen az orvos utasítására kerül föl a műhelybe. A másik meg az, hogy ilyenkor nézem az arányokat, az, hogy például mondjuk rajzol házat és fát és embert, hogy hogyan viszonyulnak ezek az elemek a papíron, hogy például az egyik páciensem hatalmas nagy fákat rajzol, és egész pici-picit törte házikókat.
Ez mit jelenthet?
Ezt a kisebbségi érzést, az elnyomást, az elfolytást, a visszahúzódást. Tehát a saját maga a térben hogyan helyezi el magát. Tehát sok mindent elolvashatok, vagy láthatok a rajzon. Nos, akkor most ezeken az elemekkel lehetne segíteni. Például mi lenne az, hogyha megfordítaná, és nagyobb házat és kisebb fát rajzolna. Na most ez nem jelenti azt, hogy ő most, hogyha nagyobb házat rajzol és kisebb fát, tehát az arányok változnak, legfeljebb a képi világa fejlődik evel, ő maga kevésbé. Tehát nagyon hosszú idő kell elteljen ahhoz, hogy valamit is javuljon, nem csak az önmaga elhelyezése, vagy az önmagát való elhelyezése a világban. Tehát most nem csak a képi világra gondolok, hanem a körülöttem lévő világra, tehát abban, amiben élünk, vagy amiben ő él, hol az ő helye. És sajnos, hogy ilyen zárt intézetben nehéz szabadnak lenni.
Szigorú szempontok alapján olvasol a rajzokból, vagy például bejön mondjuk az intuíció is?
Nincsenek itt szigorú szabályok, főleg az intuícióra hagyatkozom. Mondjuk ismerem a pácienst, mert mondjuk 10 éve jár. Ezen segíthetek, hogy tovább lépjen, és jobban kifejezze magát, és hogyha tényleg a kórházban kell, vagy intézetben kell éljen, akkor a minőségen változtatni. Hát, ha ő tud ezen változtatni, tehát saját magától függ az, hogy mennyire változik a helyzete.
Egyébként közösen a pácienssel elemzitek az alkotásokban felbukkanó motívumokat?
Persze, tehát én azt látom, hogy is értem, gondolom, hogy értem, amit csinál, és persze azt megbeszéljük utána. Mondjuk közlöm az észrevételemet, megkérdezem, hogy mit szól ehhez, meg azt, hogy tulajdonképpen itt az a lényeg, hogy ő fejtse ki azt, amit érez. Milyen az a munka? Tetszik-e neki? Megvan-e elégedve, ha valamit csinál? Stb. Tehát rengeteg mondjuk állatot rajzolnak, természetből vett elemek, mondjuk a fák, virágok, madarak például, vagy. De ezt én tudhatom a szimbolikáját mindezeknek. De itt nem az a fontos, hogy én mit tudok. Tehát én nem általánosíthatok.
Hanem neki mit jelent.
Hogy neki mit jelent, igen, igen, ez nagyon fontos. És akkor abból kiindulva az, amit neki ez jelent, akkor. Tehát, hogy jobban kifejtsük, megértsük azt, amit őt foglalkoztatja, és azon javítani egy kicsit. Nem biztos, hogy ez sikerül, mert lehet, hogy másnapja vagy két hét múlva is ugyanevel a gonddal vagy problémával küzdködik, és nem tudjuk megoldani. Tehát sem rajzban, szóban pláne nem, de nem tudok javítani a minőségén sem, tehát az emberi, testi, lelki minőségén.
Miközben zajlik az alkotás, zene szól a háttérben.
Igen.
Közismert, hogy a zenehallgatás vagy a zenélés nyugtató hatású. Te mit használsz? Klasszikust?
Klasszikus zenét is, persze, preklasszikustól egészen relaxációs zenéket is. Nagyon szeretik például Vivaldit, vagy Mozart zenét. Mike Oldfieldet is hallgatjuk nagyon sokat, Kleidermant, mivel az alkotásra készteti őket. Tulajdonképpen én sok mindennel próbálkoztam, sokféle zenével. Hát itt az az érdekes, hogy a páciens kéri, hogy most ma milyen zenét hallgassunk, vagy milyen zenére fessünk. Van miből válogatni, vagy például népek zenéiből, afrikai zenét, török zenét hallgatunk. De ez függ az aznapi lelkiállapottól. Például, hogyha azt a témát adom, hogy a zenére festés, akkor arra koncentrál, és úgy fest, rajzol.
És ilyenkor több mindenki jön belőle?
Igen, igen. Tehát én mondjuk én kipróbáltam már saját magamon azt, hogy mi az, ami stimulál festés, rajzolás közben. És hogyha mondjuk nekem bevált, akkor miért ne tudnám másnak ajánlani?
A foglalkozásokon, ahol válaszokat kaphatnak a résztvevők maguktól, magukról és maguknak, nincsen elvárás, követelmény. Ebből kifolyólag minősítés sincsen?
De van, hát azért van minősítés. Tulajdonképpen naplót vezetek, tehát a napi tevékenységről, és tevékenység lefolyása után, tehát lehet, hogy csak magamnak minősítek. Itt a páciens fejlődéséről van szó. Minden jó, amit fest, rajzol. Hogy a páciens legyen megelégedve, viszont magammal szemben, tehát az én elvárásaim szerint van egy minősítés, amit nem közlök a pácienssel. Van ehhez egy művészetterápiában használatos geometriai ábrázat, és erre szoktam osztályzatot adni. Mivel itt nagyon sok függ a páciens hozzáállásáról, viselkedéséről, a fellépésről, ez is minősítésnek számít, mert nem csak amit fest vagy rajzol. Tehát nem mindegy, hogy a páciens pizsamában jelenik meg, vagy fel van rendesen öltözve, hogy köszön-e, vagy tudom én, tegyük fel, kezet mos alkotás előtt vagy után, mert festékes a kezem. Tehát ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. Tehát ő itt éli meg a mindennapokat, és különböző viselkedési szabályokat is megtanul. Tehát embernek lenni, az emberi mi voltomat megélni ilyen körülmények között is. És hogyha ő nem tudja, nem tanították meg, nem látta, akkor példát mutatok, vagy megmondom. De sokkal jobb eredményt lehet avval elérni, ahogyan viszonyulok a pácienssel. Tehát egy mintát, modellt nyújtok.
A terapeuta és a páciens viszonyáról még, hogy mi a szerepe a terapeutának? Gondolom a kreatív folyamatokat is elősegíti.
Terapeuta inkább alá segít, alá nyújt a páciensnek. Na most, hogy én képzőművész is vagyok, ez egy plusz, mivel ismerem a képzőművészeti eszközöket, azok használatát. Hogyha a páciensnek igénye van, akkor erre is idézőjelben megtaníthatom. Művészetterápiás foglalkozás nem az, hogy valakinek tehetsége van, vagy nincs. Tud-e festeni, vagy nem. Tud-e használni az eszközöket, vagy sem. A foglalkozás során végül mindenki rájön, hogy melyik eszköz felel meg jobban, mivel tudja jobban magát kifejezni, mi az, ami mutatós, és esetleg rövid idő alatt elkészíthető. Tehát, hogy ne csak a gyermekrajz jellege legyen, hanem egy kicsit esztétikusabb.
Ki szabja meg az időintervallumot, amelyben dolgozhatnak a páciensek?
A páciens. Szabályok szerint kell legyen órarend. Művészetterápiás foglalkozást nem végzünk minden nap. Tehát van egy megfelelő intervallum, hogy tegyük fel 12 alkalom, 24 alkalom, mondjuk kedden és csütörtökön 10-től 12-ig. De mivel zárt intézet, ez a munkahelyem, és naponta kell jöjjek, és naponta 8-tól már jönnek a páciensek, akkor nincs ez a órarend, nincs meg a kötöttség. És akkor reggel 8 és déli fél 2 között a saját ritmusának megfelelően dolgozik. Tehát, hogyha éppen valami miatt megszakítja, az aktivitást vagy a tevékenységet, a közben kimegy, mert egyikben is foglalkozik. Tehát nagyon szabad ez az intervallum. Persze, hogyha nagyon szétesik, szétfolyik az egész, és többet van kint, mint bent, és zavarja a társakat, akkor persze, hogy ilyenkor közbelépek, és felhívom a figyelmét arra, hogy tulajdonképpen mit is végez ma, mi a feladata mára, tehát mit választ, kint vagy bent. Tehát keretet kell adni, de a saját ritmusának megfelelően.
Mire van szükség egy művészetterapeutának, hogy ilyen foglalkozásokat hatékonyan vezessen?
Nagyon sok minden kell. Ráhangoltság, odafigyelés, türelem, jobb alázat, emberismeret.
A képzőművészeti terápia, legalábbis a szakemberek azt állítják, segít kifejezni az ember tudatalattiát, segít legyőzni a belső feszültséget, vagy éppen ellenkezőleg kiprovokálja a lelki blokkot okozó elfojtott érzelmeket. Az a kérdésem, hogy mi az, ami megmozgatja, előhívja a papírra azt a tudatalatti rejtett képi világot?
Nagyon színes a lelki világuk. Nekik is lehet egy múzsájuk, hogyha erről van szó. Valami csak megindítja. Lehet, hogy az a doboz színes szeruza, vagy épp a zene.
Éppen.
Vagy az, hogy látja, hogy szembe ül a társával, vagy a barátjával, és az ilyen nagy rendületben rajzol, fest, és akkor lehet, hogy ez is inspiratív. A pszichés beteg nehezen figyel magára, befele. A feje tele van egyébben, tehát a gondolat világa kissé zavart, állandóan mondhatnám azt, hogy darál az agya. És nagyon nehéz ezt megszüntetni, vagy lecsillapítani, ahhoz, hogy ne daráljon állandóan, ne gondolkozzon, és hogy jobban figyeljen a belső érzésekre, mert nagyon-nagyon beszűkült tudattal rendelkeznek.
Vannak olyan sajátos jellemzők, amelyek segítségével rá lehet jönni egy alkotásra ránézve, hogy ez szellemi fogyatékos rajza, alkotása? Tehát hogy lehet felismerni? Visszatérő motívumok vannak?
Persze, de az adott páciestől függ. Tehát van, aki állandóan fát és mondjuk házat rajzol, van, aki állandóan állatokat rajzol, van, aki állandóan csak csendéletet rajzol. Tehát sorozatrajzok jönnek létre, ugyanazt a témát lerajzolja 50-szer, és majdnem ugyanúgy. Tehát nagyon kevés a különbség. Na most itt a terapeutának az lenne, vagy az a feladata, hogy ezt átfordítani, megfordítani. Kicsit másképp is legyen. Van, hogy 50-szer ugyanúgy lerajzoljam. Az is lehet, hogy nagyon üres ez a rajz. Tehát, hogy a rajzlap, tudom én, mondjuk egyik sarkában van valami, és akkor, hogy ezt megtöltse, akkor itt egy folyamatot kell bevezessek ilyenkor, megtölteni a lapot. Volt ilyen esetem, hogy rajzol a saját házat, és akkor az egyik páciens lerajzolt egy lakókocsit. Na most ezt úgy kell elképzelni, a lakókocsi lerajzolását, mint egy gyermekrajzot. Tehát oldalról egy kerék, félkör alakú lakókocsi egy ajtóval, egy ablakkal. Ennyi volt. Egy üres térben. Tehát a salap közepén. Na most akkor ezt tovább vinni. Tehát akkor itt indul a folyamat, hogy jó, akkor hol is találhat ez a lakókocsi? És akkor lerajzolta a sivatagot. Igen, ott van. Na, jól van. És akkor, hogyha ön a lakókocsiban lakik, mit csinál a lakókocsiban? Mivel szokott foglalkozni? Be van-e rendezve a lakókocsi? Akkor egy következő papíron megrajzolta a lakókocsi belsejét. Tehát volt egy ágy, volt egy asztal, volt egy szék, egy mosdókagyló és egy ablak. De mindez csupasz volt. És akkor ezt a következő, mondjuk rajzlapon megtöltöttük. Tehát újból lerajzolta ezt az üres ágyat, asztalt, vázát, ablakot. Megtöltötte, mondhatnám azt, hogy élettel, mivel az ágyra került párna, lepedő ágynemű, takaró, az asztalra került abrosz váza virággal, az ablakra függöny. Még mindig élettelen volt. Mit szokott csinálni? Hát ugye kávézik és cigizik. Minden páciens, akkor végül került egy polc is, a polcra a kávésbögre, végül került fogkefe is, törülköző is, tehát megtöltötte élettel, tehát teret adott önmagának. Akkor a következő rajzlapon, persze ez nem egy nap alatt zajlott, mondjuk egy hetet tartott ez az egész. Jó, akkor mozduljunk ki abból a sivatagból, hogyha adnék önnek egy lovat, mondom a páciensnek. Hová húzna a ló a lakókocsit? De mondom, kölcsön adom a lovat, de azt kérem majd vissza. És akkor a ló elhúzta a lakókocsit egy erdő közepébe. És akkor végül kiderült, hogy az az erdő egy ilyen hegyi település volt, egy hegyi falu, ahol megjelentek a házak is többek között. Kiderült, hogy a páciens a nagyszülői házat rajzolta le, és akkor a végén, tehát megjelentek nem csak az emberi figurák, ugye, mert lerajzott a nagytatát, megjelent egy kutya is, megrajzott egy kutyát, és egy, mondhatnám azt, hogy valós környezetbe rajzolta a lakókocsit. Igen, és akkor utána kifejtette, hogy igen, a kórházból elkerülve, igen, itt szeretne lakni. Tehát, hogy a nagytata háza valahol a hegyvidéken üresen áll. És akkor ő miért nem mehetne oda lakni? Tehát miért kényszerítik arra, hogy itt éljen az intézetben? Na, tehát mondjuk evel ért véget, tehát akkor a sivatagi közegből egy élettel teli környezetbe került maga a páciens egy sorozatrajzon keresztül. Ja. Na de sajnos azóta is a páciens itt éli meg minden napjait.
Számos klinikai megfigyelés alátámasztja, hogy a pszichiátriai betegek állapota jelentősen befolyásolható a művészet eszközeivel, legyen az zene, mozgás, színház. Te mit figyeltél meg konkrétan a kolozsborsai pácienseidnél? Milyen hatással van a foglalkozás a betegekre?
Egyrészt szabadabbak lettek. Mert hogy is értsük ezt a szabadságot? Szabad vagyok önmagamhoz, szabadabb, és én azt hiszem, hogy így jobban meg tudják fogalmazni a helyüket ebben a világban. A másik az, hogy a képi világa fejlődik, és fejlődött nagyon sokat, mivel művészeti album is a rendelkezésükre áll, nyugodtan forgatják. Ha éppen kérdezni valójuk van ugye az adott művészről, művészettörténetből, akkor szívesen válaszolok. Tehát látnak ilyen példát is. Az önkifejezés fontos, mert rájönnek, hogy igen, ő erre is képes. Nagyon sokan úgy jönnek mondjuk az orvos utasítására vagy anélkül, tehát úgy kerülnek a műhelybe, hogy ó, igen, tehát én nem tudok rajzolni, nem tudok festeni, nem tudok semmit csinálni, óvodában, elemi iskolában rajzoltam utoljára. Akkor megint jön a megerősítés a terapeuta részéről, hogy hát igen, itt nem arról van szó, hogy ki tud rajzolni és ki hogy fest. Hányasom volt nekem rajzból? Nem az számít. Itt az számít, hogy leül, ha ezt választja, és akkor egy megadott témára neki fog valaminek. Na most, hogy abból mi lesz, jó, neki fogok, kipróbálom magam. És aztán kialakul, hogy tetszik, nem tetszik, de általában nagyon megszeretik.
A mindennapokban hogyan alkalmazzák a művészetterápiás tapasztalatokat? Tehát amit ott tapasztalnak, át tudják vinni a hétköznapjaikba?
ilyen intézeti keretek között ugye nem, de megelőzés céljából, vagy nem pszichés betegnek nagyon jól alkalmazható kinti környezetről beszélek. Gyerekek foglalkoztatásában nagyon jól lehetne ezt használni. Felnőttek pszichológus helyett, na most én nem akarok én senkit megsérteni. Pszichológus helyett is jobban javasolnám egy művészetterápiás foglalkozást. Most már nem csak képzőművészetterápiára gondolok én, hanem lehetne választani a zene, a tánc és mozgásterápiát. Nálunk még nem alakult ki, de szeretném, ha kialakulna komplex művészetterápia. Tehát az, amikor a különböző művészeti ágakat azt lehet kombinálni és terápiás célra felhasználni. Például a zenére festés, az is egy komplex terápia. Vagy volt több páciensem is, közülük egy van még itt az intézetben, aki verset és rövid történetet ír a munkához. Na most attól függ, hogy milyen hangulata van, milyen kedve van, előbb ír-e verset, és utána festi meg, rajzolja meg, vagy fordítva. Tehát már akkor ezt is komplex terápiának nevezem. Nagyon fontos lenne a tánc és mozgás bevezetése is, és ehhez is hozzá lehet tenni a képzőművészeti eszközöket. A képzőművészeti eszközökkel is ki tudom fejezni. Nem csak eljátszom mondjuk egy szoborcsoportot és egy mozgást, vagy nem tudom mit alakítok ki, ha csoportban gondolkozom, hanem utána ezt kifejezhetem nem csak a papíron, hanem mondjuk agyakban is. Ami engem megmozgatott egy tánc alatt, akkor azt megmintázható. Tehát megelőzésre nyugodtan lehet használni.
Ismersz olyan területet, ahol a művészetterápia nem csak kiegészíti, hanem egyenesen helyettesíti a közvetlen orvosi beavatkozást, illetve a gyógyszerfogyasztást?
Igen, a nyugati országokban, igen. Nagyon sok helyen nyitott műhelyek vannak. A művészetterápia átalakul nyitott műhelyé, ahova a páciens elvileg és gyakorlatilag naponta részt vesz, de akkor már kevésbé igényli a terapeuta részvitelét. És az ilyen nyitott műhelyekben a páciens már önmaga alkot, esetleg képzőművész segítségével, aki tanácsot tud nyújtani az eszközök használatáról, vagy a technikák megtanulásával. Rengeteg ilyen műhely működik Hollandiában, dánkóros fiatalok foglalkoztatása nagyon jól működik, de hát pszichés betegek tevékenysége is ide sorolható, és akkor persze a gyógyszeres kezelés az leredukálódik ilyenkor. Mert már nincs szüksége annyi gyógyszerre. Művészetterápiában mondjuk a krónikus pszichés beteget nem lehet meggyógyítani, és nem is az a cél, csak hogy egy jobb életminőséget biztosít, vagy önmaga felfedezése fontos.
Mi történik, ha új páciens érkezik egyik foglalkozásodra? Melyek a kezdeti lépések?
A műterem bemutatása, az eszközök bemutatni azt, hogy mások mit csinálnak. A műterem fala tele van munkákkal. Foglalkozás után a földre tesszük le a munkákat, mert nagyobb a rálátás. És önmaga is látja, és viszonyítani tudja mások munkáihoz a sajátját, és figyelem, szoktam rajztesztekkel kezdeni. Vannak különböző ilyen rajztesztek, amit a művészet terápiában használnak, tehát nem gondolok én a pszichológusok tesztjére, hanem vannak ilyen rajztesztek, amit a művészet terápiában használunk, hogy felmérjem a páciens lelkiállapotát, mert én nem a diagnózisra vagyok kíváncsi, mert nem az érdekel, hanem a lelkiállapotára, hogy honnan is indulunk egyáltalán, kivel állok szembe. És akkor van egy ilyen, hogy a házfa ember állat szabadrajzteszt, és akkor, hogyha ezen végigmegyünk, itt van 5-6 rajz, akkor én ebből levonhatok egy következtetést saját magam számára. És akkor tudom, hogy esetleg miből indulhatunk ki, hogyha ő tovább szeretné ezt folytatni. És hát nem minden nap, de úgy általában az itteni idejét mire szeretné fordítani.
A Kolozsborsai Elmegyógyintézetben lévő művészetterápiás műhelyt 2003 tavaszán indítottad el egy kórteremből átalakított műhelyben. Amit akkor létrehoztál, úttörő munkának bizonyult. Hogy állunk azóta ezen a területen? Működnek még az országban művészetterápiás műhelyek?
Foglalkoztató terápia az működik, de kevés helyen, tehát ilyen zárt intézetben. Az ilyen kézműves foglalkozás. Általában ez működik a kórházakban. Művészetterápiához hasonló, vagy művészetterápia jelleggel működő műhely Marosvécsen van. Barabás Dénes doktor irányítása alatt működik. Mást nem tudok.
Tehát még újszerűnek számít nálunk ez?
Igen, meg van még ilyesmi. A Sepsis-Szentgyörgyön az Iriszház keretén belül működő foglalkoztatók központ, hát az sem művészetterápia, de az Artbrew, Outsider Arthoz hasonló munkák is születnek, szintén szakember irányításával, külső szakemberek bevonásával. Jó volna ezeket összesíteni, meg tapasztalatokat gyűjteni, megbeszélni ezeket a tevékenységeket, hogy más hogyan csinálja. Itt Erdélyre gondolok.
Ez irányú ismereteidet többnyire külföldön szerezted?
Mert nálunk nincsen ilyen oktatás, nem tanítanak. Egy, hogy nagy igény lenne rá. Nem csak zárt intézetre gondolok, vagy elmeosztályokra. És az a furcsa, hogy nem tanítják ezt. Nincsenek ehhez képzések. Mert valahogy komplex embert igényel. Nem csak egy művészeti ágra legyél szakosodva, vagy legyen hajlamod, hanem akkor ide megint bekerül a pszichológia, a lélek, az emberismeret, ugye egyben az önismeret. Nagyon sok mindenből tevődik össze, hogy valaki művészetterapeuta legyen, vagy ezt válassza. Ha Németországban egyetemek működnek, szakok, hogy művészetterápia és különleképezett szak, képzőművészet és zene, akkor nálunk miért nem lehet megvalósítani? Valahogy egyik egyetem sem tudta ezt fölvállalni. Mivel hogy annyira komplex, tehát annyi szakágat kéne összefogjon, lehet, hogy nincs is elég képzett ember erre, akkor ezért nem alakul. A szociális munkásképző szakon bevezették a foglalkoztató és művészetterápiát, amire meg szoktak hívni előadóként és műhelyt is vezetni. Mégis fölnyitni a fiatal érdeklődését, hogy lehet ilyet is csinálni. Lehetne ezt is erre az irányba mozdulni, viszont szociális munkás nem lehet terapeuta, mivel ennek vannak különböző jogi formái. De ez is valami azért, ez is egy jó pont. Hát ha nem Erdélyben, akkor határokon túl. Már Magyarországon is lehet művészetterápiát tanulni.
Köszönöm a beszélgetést Forró Ágnes művészetterapeutának. Adásunkat egy Hermann Hesse idézettel zárnám, amely így szól. Minden ember élete kísérlet arra, hogy eljusson önmagához. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Viszont hallásra!